Unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek.
Esélyegyenlőség és női jogok. Az aktuális és örökérvényű kérdésekre szakértő vendégekkel keresi a választ a két műsorvezető, Kerekes Bori és Kovács Gellért hétfő délutánonként 2 órától.
Unisex. Mindenkinek jó.
Jó napot kívánok az Unisex hallgatóinak, ahogy ezt a múlt héten megígértük, most is folytatjuk a szülés és a gyerekvállalással kapcsolatos témát. Korábbi adásokból idézünk, volt vendégünk például Pleván Tímea, perinatális tanácsadó, akivel többek között beszélgettünk arról, hogy a hálapénzt 3 évvel ezelőtt ugyebár kivezették, és ez kacifántos helyzetet eredményezett a szülészetben is, hogy ugye ez milyen hatással volt vagy van a szülésekre. Ugye nem kell most már 100 000-eket fizetni a szülésért, és ez természetesen jó, de ugye azért a szaktudáson kívül jó esetben bizalomra is épül a terhes gondozás, és ez a folyamat most ezzel, hogy kivezették a hálapénzt, teljes mértékben bizonytalanná vált, hiszen ugye hiába választunk orvost vagy szülésznőt, az állami ellátásban most már nincsen arra garancia, hogy kivezeti le majd a szülést. Az lesz ott, aki épp ügyeletben van, és aki biztosra akar menni, annak marad a magánkórház és az 1 000 000 forint körüli szülészeti csomagdíj. Ezt a kérdést is körbejártuk Pleván Tímeával, hogy milyen hatással van a hálapénz kivezetése a szülésre, és hogy hogyan lehet esetleg részt találni a pajzson. A másik vendégünk pedig telefonos vendég volt, egy spanyol kis faluból jelentkezett be Franyó Anna. Ő nem a szülés történetéről beszélt, mert hogy ő örökbe fogadott egy kisfiút. Patrik 3 éves volt, amikor leendő anyukája Anna először találkozott vele. Nem beszélt, de Anna azt gondolta, hogy biztosan nem foglalkoztak vele eleget, és majd beindul ez. Azóta kiderült, hogy Patriknak fejlesztésre van szüksége, itthon viszont Anna a falakba ütközött. Az Unisexben azt mesélte el, hogy hogyan kötöttek ki egy spanyol kisfaluban, miért fogadott egyedülállóként örökbe egy borsodi kisfiút, és hogy mi derült ki az akkor 3 éves Patrikról azóta. Például az, hogy nem mindig kapott a nevelőszüleinél elég ennivalót, hogy nehezen beszél, hogy sok szempontból le van maradva, és fejlesztésre van szüksége. És az is kiderült, hogy itthon Patrikra nem nyitott a rendszer, hogy anyukája falakba ütközik, elutasítják, és nem segítőkészek vele. Ezért döntött úgy Anna és Patrik, hogy nyakukba veszik a világot, és meg sem álltak egy kis spanyol faluig, ahol helyben megkapnak mindent. Nyitottságot, befogadást, fejlesztést. Anna az örökbefogadása, fejlesztések, a Magyarországon elérhető fejlesztések, és hogy az ehhez képesti külföldi spanyolországi fogadtatás tapasztalatairól mesélt az Unisexben. Ebből az adásból is hallhatnak majd részletet. Pleván Tíme az Ablak a világra projekt vezetője a vendégünk. Ugye említettem az Ablak a világra projektet is, erről mesélj, mi volt itt az ötleted, mivel foglalkozol?
Hú, hát én azzal foglalkozom most már, ez a 7. éve, most kezdtem a 7. évet, hogy intenzíven ezzel foglalkozom, hogy a hazai szülészeti ellátást feltérképezzem, mert hogy azt tapasztaltam magam is édesanyaként, hogy így bolyongunk ezen a területen is, hogyha azt szeretnénk tudni, hogy melyik kórházban mi a szokás, mik a szülésindításra, beavatkozásokra, aranyórára, gyermekágyas osztályra vonatkozó tapasztalatok, akkor nem találunk információra. Arra gondoltam, hogy ha úgyis egymást kérdezzük, akkor mi lenne, ha ennek nyitnánk egy nagyobb felületet. Mindenki elmondhatná a saját tapasztalatait, ráadásul minden inkább objektív alapon mondhatná el, tehát nem az, hogy szerintem meg én így éreztem, hanem amennyire lehet ezt kivennénk a képletből, és azt néznénk meg, hogy jó, akkor mennyi szülésindítás történik, mennyi szintetikus oxitocint kapnak az édesanyák, mennyi a gátmetszésnek az aránya, mert hogy nincsenek ilyen adatok. És hiába kérik, van, amikor így neki futnak mondjuk civilek, és vagy szakemberek szeretnének valamihez kérni adatokat, és nem kapnak, vagy ilyen nagyon hosszadalmas utakon kapnak, vagy kapnak olyan adatokat, amire így ránézünk, és lehet tudni, hogy nem biztos, hogy fedi a valóságot. Tehát amikor egy intézmény kiadja, hogy náluk 0% vagy 0,4% meg ilyen százalék a gátmetszés aránya, akkor azért arra úgy felhördülünk, mert rögtön jönnek az anyák, akik ott szültek, és jelzik, hogy ja, akkor nekik biztos nem volt. Biztos csak rosszul emlékeznek.
De kellemetlen erről beszélni, nem? Mármint, hogy a kismamáknak, hogy könnyű elérni ezt az adatgyűjtést, hogy elmondják, hogy mi hogy volt.
Én azt nagyon intenzíven él bennünk. Azt érzem, hogy még plusz kellene erre platform, ahol még erről lehet, mert ugye én nagyon nagyon lecsupaszítom ezt a történetet, egy nagyon terjedelmes kérdőív keretében mesélhetnek az édesanyák, de hogy tényleg ilyen nagyon szárazan, igen, nem, fekete-fehérre lebontom, viszont van egy utolsó kérdés, hogyha van bármi, amit még el szeretnél mondani, akkor itt, és több mint 25 ezer kitöltés van már, és a 30%-ában érkezik az anyáktól, még oda szövegesen, hosszan, és hogy így mondani szeretnénk, meg szeretnénk osztani a szülésünknek a történetét. Ugye ez egyébként is benne van, amikor nők összejönnek egymás között, előbb-utóbb a szülésre terelődik, meg a gyerekekre terelődik a téma, és hogy nagyon-nagyon akarjuk mondani, és hogy hiányzik ennek a felülete, pláne, hogy azt tapasztaljuk, hogy nem számít, amit megéltünk az intézményben. Tehát amikor egy anya előáll a rossz szülés élményével, akkor jó, hát egyen-ketten, de hát mennyien nem szólaltak meg, hát azok mind boldogok. És nem érezzük azt, hogy szabadna mondani, eleve van egy ilyen társadalmi elvárás, hogy
hiszen boldognak kell lenni, mert megszületett a gyerekünk.
Igen, és hát nyilván nagyon örülök a gyerekemnek, de hogy közben mit éltem át, az meg egy másik történet, és nem korrekt ezt a kettőt így összemosni.
Tudsz ezekből a szöveges kommentekből példákat mondani, mikkel szoktál találkozni?
Hát nagyon nehéz történetekkel, nagyon, tehát hogy van, amikor így fogom, lecsapom a laptopot, és ott hagyom így könnyek között, mert hogy olvasni is nehéz, amiket az anyák megélnek, hogy semmibe veszik őket adott esetben. Van sok olyan tapasztalat is, hogy nagyon jó volt, és nagyon örül és boldog az édesanyja, és úgy látszik, hogy úgy minden rendben volt, de sajnos ezek a visszajelzések vannak kevesebben. A több visszajelzés az inkább arról szól, hogy vagy a vajudás közben történt olyan esemény, nem kérdezték meg az anyát, nem tájékoztatták, nem adhatta a hozzájárulását, adott esetben fizikai erővel kényszerítették egy olyan testhelyzetbe, amire ő mondta, hogy nem szeretne abban lenni, mert nagyon fájdalmas számára, vagy jelezte az anya, hogy ne tágítsák a mészáját kézzel, mert fáj, mert vérzik, és stressz számára, és mégis megteszik, és akkor ugye ezeket a kérdőív elején nincs lehetőség, mert csak igen, nem volt, nem, de itt azért el szokták mondani az anyák, és ez nagyon-nagyon felkavaró tud lenni.
Utána te velük nem vagy kapcsolatban, nem. Tehát te csak feldolgozod ezeket az adatokat.
Igen.
Viszont gondolom ahhoz, hogy amikor valaki hozzád fordul, hogy szeretne ilyesmiről beszélgetni, akkor azért neked ez egy alap tapasztalattal szolgál, hogy amiből el tudsz indulni. Legalábbis azzal kapcsolatban van egy ilyen általános képet, hogy hogyan bánnak az anyákkal, tehát mi lehet az a megélés, ami benne van ilyenkor egy nőben.
Igen, igen, igen. De hát ezt a kettőt azért igyekszem külön választani, és amikor egy anyával dolgozom éppen, akkor csak ráfókuszálni, és az ő történetére, és arra, hogy neki hogyan tudok a legjobban segíteni.
Alapvetően akkor azt mondod, hogy a kórházaknak a honlapján, vagy ha mondjuk én bemegyek valahova, hogy ott szeretnék szülni, vagy oda tartozik a nőgyógyászom, bár most már ilyen se nagyon van, akkor nincsen információ arról, hogy ott mi fog velem történni. De ha mondjuk mégiscsak elmegyek az adott kórházaknak, vannak szülésfelkészítő tanfolyamai, ahol elhangzik XY információ, akkor milyen valószínűséggel fog velem az történni, mint ami elhangzott ott?
Hát az a gond, a kórházi szülés felkészítőkön nagyon sok minden elhangzik, de hogy alapvetően az a kommunikációnak az iránya, hogy hogyan viselkedj úgy, ahogy ők szeretnék.
Ahogy szerintük helyes.
Így van, így van. Mm. Tehát azt nem nagyon fogják elmondani neked, hogy egyébként a szüléseknek a 85%-a nagyságrendileg mindenfajta beavatkozás nélkül komplikációmentesen lezajlana. Ilyen nem hangzik el. Tehát az, hogy te a saját erődben legyél megerősítve, és az, hogy figyelj, igazából mi ehhez nem kellünk, ha baj van, itt vagyunk, és ha baj van, nyilván, vagy ha valamiben közbe kell avatkozni, nyilván ebbe a 15%-ba, amikor kell, ugye a másik oldal, akkor nagyon jó, de hogy alapvetően ez egy élettani folyamat, és te és kisbabád ezt meg fogjátok tudni csinálni. Mi csak azért vagyunk itt, hogyha szükség van ránk, akkor itt legyünk.
És ez miért nem hangzik el szerinted? Azért ez nem tűnik olyan rettenetesen nagy dolognak, hogy ezt kimondják. Az orvosok szerepe van így szerinted túlhangsúlyozva, vagy ebbe is befolyik a tekintélyelvűség, hogy a kismama érezze magát egy kicsit, hát nem is tudom, olyan helyzetben, ahol viselkedni kell?
Ez a jellemző általában is. Tehát van egy ilyen alá fölé rendeltségi viszony, hogy az anya nem tudja, a nő nem tudja, nem is ugye a szülésznőinknek is a szerepe az egy alárendelt szerep az orvoséhoz képest, miközben maga a szülés az egy élettani folyamat.
Ennek meg a szülésznő van ott, ugye az orvos van. Csak a végén jön.
Így van. A kompetens szakértői ennek a folyamat kísérésének azok a szülésznők. De nálunk nincsenek erre a magasságra emelve a szülésznők, hanem az orvosnak vannak alárendelve. És egyrészt nagyon fontos hangsúlyozni, iszonyú fontos tudás birtokában vannak a szülészorvosok, de hogy nem az ő szerepük az elsődleges, tehát hogy nekik tényleg akkor, tehát az őrületesen drága képzés, az a tudás, amit ők megszereznek, azt tényleg akkor kellene használni, és magukat, az erőforrásokat úgy elosztani jól, hogy orvos akkor legyen ott, amikor szükség van rá. És egyébként meg sokkal-sokkal több szülésznőre lenne szükség. Minden statisztika, minden nemzetközi kutatás azt mutatja, hogy azokban az országokban a legjobb a szülésnek a kimenetele, a legkevesebb komplikáció anyára, babára, ahol a szüléseket nem az orvosok vezetik, hanem a szülésznők kísérik, ahol a szülés kísérése, vagy magának a várandosságnak is a kísérése már a szülésznőnek a kompetenciája. Na most 2014 óta van Magyarországon is arra lehetőség, hogy a várandós gondozást szülésznők végezzék. De nincs, talán 1-2-3 szülésznő van, aki vállal várandós gondozás kísérést. Nálunk ez egyébként nem terjedt el, mert hogy ilyen a berendezkedés, meg mi magunk is, ugye van egy ilyen társadalmi gondolkodás is, hogy az orvosnak ott kell lenni, tehát hogy edukáció nagyon hiányzik, hogy ez tudjon fordulni, tehát amíg mi magunk nőként, anyaként azt keressük, hogy orvos kell, és nem mondja el nekünk senki, hogy figyelj csak, persze kell, hogyha valami olyan van, de egyébként te, a kisbabád és egy jól képzett szülésznő tökéletesen elegek vagytok, addig nem is tudjuk ezt, hogy jó, hát akkor jó, akkor más is lehetne, vagy másképp is lehetne.
Meg azért most lett egy nagyon kacifántos helyzet a paraszolvencia eltörlése miatt, ugye, hogy az ember gyakorlatilag nem választhatja meg magának se a szülésznőt, igen, sem pedig az orvost, tehát az, aki foglalkozik velem, az orvos, akihez én mondjuk járok. A szülésznő ez nem is nagyon kerül képbe, csak felhívom telefonon, mondjuk egyszer beszélek vele, de nem tudom, hogy ki lesz ott velem aznap, igen, este, amennyiben nem egy magánkórházban szülök, mert akkor lehet bebiztosítani, hogy ismerős arcok fogadjanak.
Igen.
És nem tudom, hogy ezt most jelenleg erre van-e bármiféle törekvés, hogy ezt valamilyen szinten megoldják, vagy kitalálják, hogy legyen, mert tehát, hogy eddig is nagyon nehéz volt a bizalom felépítése, de ezek után, hogy már tényleg nem tudom azt, hogy ki lesz ott velem aznap, hát ez, én nem tudom, én örülök, hogy pont még abban az időszakban voltam, ahol egyébként marha sok pénzt fizettünk, hozzátenném, az állami szülésnél, de legalább tudtam, hogy ki lesz ott velem.
Igen. Igen, ez a, nagyon, nagyon kapok majd egy mágiát érte, de ez muszáj, hogy elmondjam, hogy az, hogy a hálapénz ki lett vezetve, és hogy az, hogy alapvetően az, hogy orvos lehessen választani, az meg lett szüntetve, az egy alapvetően jó döntés. Mert a rendszertorzító önmagában a hálapénz is, az is, hogy fogadok egy orvost, az, mert ugye most beszéltük meg, hogy orvosra alapvetően nem is lenne szükség, ráadásul tehát ő is ember, nem várható el, hogy 7/24-ben az év 365 napján rendelkezésre álljon. Tehát, hogy ez így, ahogy van, nem volt jó. A probléma az, pont amit mondasz, hogy a biztonságérzet, hogy attól mitől lesz akkor nekem jó, hogyha bárkivel találkozok, és mindegy, random bárki van ott, akkor az nekem jó lesz, ez nincs megoldva, ez nincs biztosítva.
Mert korrupció központú műfajról beszélünk, nem? Alapvetően, hát amióta világ a világ, abban szocializálódunk, hogy a gyerekszülés az amellett, hogy egy fárasztó dolog, meg egy izgalmas dolog, meg egy misztikus dolog, egy rendkívül költséges dolog, és nem csak azért, mert hogy meg kell venni a gyereknek a rugdalózót, meg nem tudom én mit, hanem ki kell fizetni a dokit. Ez ilyen, igen, alap,
meg
nem?
Meg a szülésznőt is.
Igen. Meg a szülésznőt, meg mindenkit. És most egy olyan helyzet van, ahol ez a nyomás szerintem ugyanúgy létezik, csak megpróbálják fantomizálni, vagy nem tudom, és eddig legalább ahhoz lehetett persze kedvetlenül igazodni,
igen,
hogy az ember fizetett X összeget, és akkor azért cserébe kapott valami olyat, amit egyébként is meg kellett volna kapnia.
Vagy nem kapott. Én az első szülésemnél, amit már említettem másik adásban, ott is fizettünk egy csomó pénzt, és mégsem kaptuk azt, amit így megbeszéltünk, van, meg amiről szó volt. Tehát, hogy valóban nem volt az úgy jó, de most se jó.
Tehát
most
nem viszont, igen, nagyon nehéz változtatni, ezt nehéz átváltoztatni, hogy mondjam, anyagi juttatás nélküli bizalmi kapcsolattá. Tehát, hogy nyilván...
Mert nem változott meg semmi.
Igen, tehát, és mindkét oldalon meg kéne változni a fejekben is a dolgoknak. Hát meg jogszabályokban nyilván.
Meg nagyon sok minden, mert ugye most csak annyi történt, hogy a kismamák alól lett kirántva a talaj, őket ott hagytuk úgy lebegni, és nem tettünk semmit annak érdekében, hogy ők biztonságban érezzék magukat. Egyébként erre is vannak kutatások, ráadásul pont itt Magyarországon is volt a SOTÉN egy kutatás, nem olyan nagyon régen, ami pont ezt hozta ki, hogy igazából az, hogy orvos fogadok, nem járok sokkal jobban. Több a beavatkozás, nagyobb a császármetszésnek az aránya, az epidurális fájdalomcsillapításnak az aránya, mindenfajta beavatkozásoknak, és nem számoltak be annyival nagyobb elégedettségről. Ugye leginkább azért a biztonságért, az ismerős arc harcért fogadunk orvost, de hogy ez nem igazán váltotta be a hozzáfűzött reményeket, illetve nem jártak annyival jobban az édesanyák, arról nem is beszél, vagy aki nekem az ügyeletes orvos volt, az neked lehet, hogy a fogadott, és fordítva. Tehát, hogy nem tudhatjuk, hogy, tehát, hogy ez így nem garancia igazából semmire, mert hát mondom, az onnantól kezdve, hogy ezt tisztába tettük, hogy a szülés egy életleni folyamat, és alapvetően nem is kellene belenyúlni, nagyon hülyén néz az ki, hogy nem tudom, több százezer forintot kicsengetek egy orvosnak, és ő meg leül a sarokba, és kötöget. De hogy alapvetően azt kellene tenni, mert hogy ha nincs semmi esemény, akkor abban a folyamatban nem kellene
durva,
belenyúlni.
Ugye, hogy azért fizetünk neki, hogy rendelkezésre álljon. Uh-huh. Tehát a legtöbbször előszól a dolog, hogy van egy nagyon erős bizonytalanság az anyukában, meg az apukában, és nyilván a legközelebbi biztos pont az az orvos, mármint úgy érzi, hogy az orvos, és hogyha van neki némi pénz oda csúsztatva, akkor azt gondoljuk, hogy na, hát ha másért nem is, de a pénzért cserébe majd figyelni fog, meg ott lesz, meg eljön vasárnap is, meg eljön hajnalba is, amikor igazából ennek kéne lennie az alapnak, tehát hogyha ez a bizalom valahogy kiépülne, akkor nyilván lehetne előre
lépni. Meg lenne az a biztonság teremtve a rendszerben, hogy én tudhatom azt, hogy bármelyik intézménybe megyek, bármelyik szülésznőhöz, bármelyik orvoshoz, ezt meg fogom kapni. És hogy ennek ilyen alapvetésnek kellene lenni, itt nem lenne szabad kérdőjeleknek, meg bizonytalanságoknak lenni, hanem a rendszernek így kellene működnie.
Az egész egészségügyi rendszerünk, hogy
az más témákra is ráhúzható. Igen. Nekem még az jutott eszembe, hogy az is fontos dolog, hogy az orvosok között is van egy hierarchia, tehát hogy a főorvos dönt. Tehát, hogy én szintén megjártam ezt az utat, hogy hiába van megbeszélve valami, vagy bízom meg az orvosomban, vagy fizettem neki pénzt, bár hozzátenném, hogy végül is úgy jött be, hogy arról beszélt a szülésznővel, miközben én üvöltöttem az ágyon, hogy milyen buliból rángattam el éppen. De az volt az egész éjszakának a folyamata, hogy rendszeresen bejött a főorvos, és akkor kérdezte, hogy na, most már mehetünk császárra, mert nem akar megszületni, és mindig ingatta a fejét az orvos, hogy nem. Egyébként a magas császár arányokat gondolom én, hogy valószínűleg azért próbálhatták, hogy még tartson. Ez egy orvosi döntés, velem mondjuk nem beszélték meg, az már más kérdés, de hogy van ennek egy ilyen oldala is, hogy amiről ugye beszélünk, hogy magasak a beavatkozások, de közben én megéreztem ennek a visszáságát is, hogy lehet, hogy azért tartanak vissza valamit, ami már egyértelműen nem fog működni más úton, hogy ezeket az arányokat ne rontsák tovább. De amit most ebből az egészből ki akartam hozni, az, hogy én ott azt éreztem, hogy nem az orvosom kezében van a döntés. És hogy hiába volt meg nekem eredendően vele a bizalmi viszonyom, hiába adtam neki pénzt is, itt a főorvos jött, és amikor ő azt mondta, hogy mehetünk, akkor mehettünk, és semmi más.
Igen, ez még plusz rátesz egy lapát, tehát egy iszonyú bizonytalan helyzet az, amiben a kismamák vannak, és ez nagyon nyomasztó és nagyon frusztráló.
Igen, teljesen kiszolgáltatott. Hogyha konkrétumokról akarunk beszélni, hogy mik ezek a dolgok, amik megtörténhetnek, amire nem számítunk. Én például most mondtam ezt, hogy kiabáltam, én emlékszem arra, hogy kaptam, nem én kaptam megjegyzést, hanem még akkor még nem fájt annyira, és csak úgy beszélgettünk. És bocsánatot kért tőlem az orvosom, hogy sokan kiabáltak akkor a nők között, amikor én aznap éjszaka benn voltam, és még így fel is húzta a szemöldökét, hogy hát ez tök elég nehezen viselik meg, hogy nem szeretik ezeket a kiabálni, és ne haragudjak, hogy most mindenki ennyit kiabál. És akkor ugye én már így mentem be, hogy azon gondolkodtam, hogy most akkor hogy lesz, akkor majd most csöndbe kell lennem. Tehát van egy olyan, hogy azt mondják az embernek, hogy van labda, hogy zuhanyozhat, hogy fölállhat, és akkor ahhoz képest vannak azok az esetek, amikor gyakorlatilag egy CTG-hez van kötve egész éjszaka a nő, és kiderül, hogy amit megbeszéltünk, abból semmi sem úgy van, de ez olyan szinten, hogy még mondjuk a WC-re se lehet kimenni.
Okay.
Tehát, hogy ezekkel kapcsolatban milyen ilyen esetekkel találkozol ezekben a megjegyzésekben, hogy ha konkrétumok szintjén akarunk maradni?
Ezekkel így, pont így, ahogy elmondod, hogy nem feltétlenül az, meg igen, van alternatív szülőszoba, van kád, de mondjuk, hát most éppen nem jó benne, és nem folyik belőle a víz. Hát nincs meleg víz. Hát nem lehet azt használni. Igen, most abban, szóval, hogy igen, folyamatosan, hogy van egy felvázolt kép, és akkor ahhoz képest, hogy éppen mi valósul meg, az nagyban függ attól, hogy akkor éppen, amikor az anya szülni megy, ki van bent, és neki milyen a szemlélete, milyen a hozzáállása ehhez az egészhez. De az jutott eszem erről a hangadásról, amit mondtál, hogyha egy teniszezőt magunk elé képzelünk, ugye aznak az erőkifejtésnek a hangadás, mennyire természetes számunkra. És az anyákat meg némosságra késztetjük, miközben nem kisebb erővel dolgozik éppen a testük, hogy egy kisbabának életet adjon, és segíteni a folyamatot. És akkor ilyen szuggesziókat kapunk, hogy még csak hangot sem szabad adni.
Nekem az jutott egyébként erről eszembe, hogy bár én olyan nagyon sokszor nem voltam szülőszobán, néhányszor, meg nőgyógyásznál, ilyen okokból, persze nem magam miatt, de hogy én tényleg azt vettem észre, hogy ha kifizeted az orvost, akkor kiabálhatsz. Tehát, hogy el tudom képzelni, hogy az orvos se kért volna elnézést, hogyha az, aki kiabál, annak a hálapénze az ő zsebébe lett volna, szóval én ennél azért így, de nem tudom, tehát van ennek a dolognak, erről még nem igazán beszéltünk, de van ennek egy emberi vonatkozása is,
én
nem?
Én szerintem meg nem. Én ezt teljesen meg tudom cáfolni, amit mondasz.
De mit, hogy elvárja, nem számít, hogy...
Elvárták annak idején ezt a pénzt, és attól függetlenül ugyanúgy az ő kezükben maradt az irányítás, nekem is úgy tette ezt a megjegyzést. Nyilván ez egy dolog, hogy ő a többiekre tette
mondod,
a
még ennek
megjegyzést, de nekem
is.
Szólt, hogy azért ezt mi nem szeretjük, aha, hogyha itt kiabálnak. Ugye a szülésznőm, ott az első szülésnél a szülésznőmmel is ez volt, hogy szintén fizettünk neki pénzt, és gyakorlatilag az, amit megbeszéltünk, ami szerintem a feladata lenne a szülésznőnek, és a másodiknál nekem megvalósult, hogy mondja, hogy mit csinálja.
De hát a főállításban akkor végül is egyetértünk, mert én azt mondom, hogy tök mindent, hogy mennyire tömött ki, emberi jellemi vonatkozásom is. Tehát, hogy ezt szokták mondani más témákban, hogy a fejekben kell megváltozni sok mindennek, és erre ez talán halmozottan igaz.
Abszolút.
Tehát mindkét oldalon, a kismamák oldalán annak kellene megváltozni, és te is ebben segíted őket, hogy önérzetesebbek legyenek, hogy kimenjenek állni magukért, a másik oldalon meg kicsit le kéne jönni valahonnan a létráról, és igazából magát az orvosi tevékenységet, a szülősznői tevékenységet is egyfajta humanitárius munkának sokkal inkább annak abszolút mutatni a gyakorlatban is, mert a szavak szintjén azért ez nyilván megvan, de hát a valóság az nem ezt mutatja.
De én egyébként azt még mindig nem tudom, hogy mi az, amiben dönthetek, mert azért mégiscsak ott az orvos. Nyilván én bennem van ez a hozzáállás, hogy jó, hogy meg tudjuk ezt valószínűleg mi is csinálni, de bármi probléma történhet. Uh-huh. Tehát nyilván ő az orvos, ő tudja azt megmondani, hogy egészségügyi szempontból mi az, ami jó, mi az, ami nem jó, de akkor mi lenne a jó metódus, hogy ő megkérdez engem erről, vagy megbeszéljük, mert nekem mondjuk ez volt a legnagyobb problémám, hogy a mai napig nem tudom, hogy mi történt velem uh-huh ott, vagy velünk ott akkor.
Alapvetően, hogyha valami felmerül, akkor ezt el kellene mondani. Kompetens felnőtt ember vagy, és el kellene mondani, hogy nézze, azt tapasztalom, hogy ennek ez és ez lehet a következménye, ezért erre és erre van szükség. És akkor te kérdezel, ő válaszol, és lezajlik egy ilyen teljesen felnőtt partneri kommunikáció, aminek a végén ti közösen hoztok egy döntést. Ez az alapjárat. Nyilván, amikor van egy vészhelyzet, a tájékoztatás akkor is jár. Akkor is el kell, hogy mondják, már csak azért is, mert hogy mondjuk a traumatizációt nagyban tudja csökkenteni, ha nem csak ilyen fejvesztve történnek körülötted a dolgok, hanem megkapod az információt. Egyébként nagyon érdekes, hogy ilyenkor inkább megtörténik, hogy megmondják, hogy most ez van, és ez okozza a vészhelyzetet, és innen is lehet egyébként sejteni, hogy mennyire van vészhelyzet, vagy mennyire nincs éppen. De hogy a tájékoztatásnak a joga ilyenkor is jár, vészhelyzetben, amikor akár a te életedet, akár a kisbabádnak az életét menteni kell, akkor nincs döntési jogköröd. Az így van az egészségügyi törvényben leírva, hogy akkor mindegy, hogy te igent mondasz, vagy nemet mondasz, igazából akkor meg se kell, hogy kérdezzék, hogy te mit szeretnél, hanem akkor teszik azt, amit az életmentés érdekében tenni kell, vagy az egészségvédelem érdekében tenni kell. Minden más esetben, amikor burkot szeretnék repeszteni. Jó, miért? És akkor azt neked el kell mondani, hogy miért látják ezt fontosnak. És ha te azzal nem értesz egyet, és nem vagy se te, se a kisbabád veszélyben, akkor arra mondhatsz nemet. És nem azért, mert én ezt így, hanem az egészségügyi törvényben, ami 97-ben jelent meg, ez így feketén-fehéren le van írva, hogy tájékozott beleegyezést megfélemlítéstől mentesen, teljes körűen el kell mondani az anyának. Tájékoztatni kell, hogy van kérdezési lehetősége. Tehát, hogy minden igazából, ha az, ami az egészségügyi törvényben le van írva, az megvalósulna, akkor nem nagyon lenne miről beszélni, vagy legalábbis sokkal kevesebb dologról lenne mit beszélni. Tehát az is le van írva, hogy nyilván a kezeléseknek a megválasztásának a joga, azt az orvost illeti meg. Hát ezen egyikünk se vitatkozik, én azt gondolom. De ott van alatt a pontokba szedve, hogy tudományosan megalapozottnak kell lennie, ha a haszon kockázat elv mérlegelése után szükség van rá, valóban nagyobbnak kell lennie a hozadékának, mint amennyit vesztünk, hogyha elkövetjük ezt a beavatkozást. Tehát ez nem úgy van, hogy ilyen random jövök, és akkor adok valamilyen gyógyszert, vagy burkot repesztek, csak azért, mert így szoktuk, vagy mert siessünk. Ezek nem érvek. És ilyen nincs az egészségügyi törvényben sem, hanem ha valódi egészségügyi ok van rá, akkor. És egyébként meg felnőtt partnernek kellene tekinteni. Tehát, hogy itt vagyunk nagyon elcsúszva. Onnantól kezdve, hogy belépünk az egészségügyi rendszerbe bármilyen szinten, akkor ilyen nagyon kisgyerek szereppele vagyunk nyomva. Hát úgyse fogod érteni, ne foglalkozz vele. Majd én tudom, csak csináld, amit mondok. És ha ezt így csinálod, akkor benne vagy a kockába, és akkor megsimogatják a fejedet, hogy jó kislány vagy, és így kell. Ha meg elkezded, tudod, van ez a csapkodós játék, hogy kidugdossák ezek a kis állatkák a fejüket, és amelyik anya így elkezdi kidugdosni, annak így jól rácsapkodnak a fejére, hogy ott maradjon. És egyébként nem csak egészségügyi szinten, hanem társadalmi szinten. Mert hogy van ebben egy ilyen óriási sebzettség mindannyiunk részéről, évtizedek, generációk óta így szülnek az anyák. És ez annyi seb, annyi fájdalom a társadalom, hogyha én ránézek a sajátomére, és kimondom ezt hangosan, akkor ez téged triggerelni fog, nyomkodom a gombjaidat. És vagy ott tartasz már, hogy ezt önismeret meg mindenfajta utakon elkezdett feldolgozni, és szembe tudsz vele nézni, vagy nem. És annyira fáj, hogy könnyebb, meg egyszerűbb azt mondani, hogy én hallgassak. És jelenleg teljesen érthetően, tehát hogy ezt nem hibaként rovom fel, csak mint így tény mondom, hogy többen vagyunk a társadalomban, akiknek nagyon fáj, és akik még nem tudunk erre ránézni, és könnyebb, ha mindenki hallgat. És amikor ez majd így elkezd billenni és változni, akkor fognak ezek a dolgok tudni gyógyulni. Addig sajnos nem, vagy nagyon nehezen.
Nagyon reméljük, hogy ez minél hamarabb eljön, és szerintem tényleg azért is nagyon fontos, hogy beszéljünk erről. Én a hallgatóknak is mondom, hogyha valakinek van története, amit szeretne velünk megosztani, akkor nyugodtan keressen bennünket, és akár el is jöhet hozzánk személyesen, telefonon is beszélhet róla, de ha csak megírja, az is jó, és beolvassuk. Nagyon szépen köszönjük Plevent Imának, hogy itt volt velünk.
Köszönjük szépen.
Én is köszönöm.
Franyó Anna van a vonalban, az Anya bevállalja blog szerzője és egy örökbefogadott kisfiú anyukája. Anna, kérlek, hogy azt te mondd el, hogy honnan beszélsz.
Sziasztok! Igen, Spanyolországból, egyébként a kontinentális Európa legdélebbi pontján ülök éppen. Ez Tarifa városa. Úgyhogy innen beszélgetünk, éppen a tetőteraszon vagyok. Jó az idő.
Jó, hát akkor ez így eddig eléggé irigylésem méltóan hangzik, de akkor kezdjük el előről a te történetedet. Ugyanazt a felvezetőben mondtam, hogy egy örökbefogadott kisfiú anyukája vagy, úgyhogy induljunk el innen. Hogyan hozott benneteket össze a sors? Hol fogadtad őt örökbe? Mesélj róla egy kicsit.
Hát én a Patrikot 2020-ban fogadtam örökbe, 2020 januárjában Magyarországon, mint magyar állampolgár és magyar lakos, tehát a magyar törvények szerint nem külföldként, vagy külföldről jövőként, és ő egy borsodi városban élt, nevelőszülőknél, addigra már nem az elsőnél, és 3 éves volt, amikor hozzám került.
Ugye mi most nem régen beszéltünk az egyedülállóak örökbefogadásáról, és ezért is szerettem volna veled mindenképpen beszélgetni, hogy egy kicsit erről a procedúráról mesélj nekünk, neked mennyit kellett várnod, hogyan működött ez, mennyi idő alatt kaptad meg Patrikot?
Körülbelül a határozattól számítva 1 év múlva hívtak engem föl, hogy van a Patrik.
Bocsás, milyen határozat? Mármint, hogy elfogadták a jelentkezésedet, vagy milyen határozat volt ez?
Nem, ez egy olyan határozat, hogy alkalmasnak nyilvánítanak az örökbefogadásra, tehát, hogy bekerülhetek abba a közös nagy országon belüli listába, ahonnan ugye a gyereknek keresik az örökbefogadó szülőjét. És ehhez ugye különböző aspektusokból megvizsgálják az ember életvitelét, életmódját, anyagi hátterét, környezetét, pszichés, mentális állapotát, tehát ezeket végignézegetik, illetve akkoriban még volt egy kötelező tanfolyam, amit el kellett végezni, ilyen felkészítő tanfolyam, szerint véleményem szerint semmi nem készítettek föl, de mindegy, el kellett végezni, és akkor amikor ezt így átrágta a rendszer, meg egymáshoz tűzték a papírokat, ez durván egy ilyen mondjuk jó fél év, akkor ugye ki jön a határozat a másik végén ennek az adminisztratív útvonalnak, hogy az ember alkalmas arra, hogy örökbe fogadhasson gyereket, és onnantól kezdve kezdik el keresni, vagy hát benne van abban a kalapban, ahonnan kihúzgálják a leendő szülőket a gyermeknek.
És neked mit mondtak, hogy milyen esélyeid vannak pontosabban, hogy mire számíthatsz?
Hát igazából semmit nem mondanak. Tulajdonképpen az úgy közszájon forgott, hogy új szülött, az biztos nem lehet, tehát egyedülállóként szinte 100%, hogy nincs rá esélyed.
És van indoklás?
Egy legalábbis.
Van arra indoklás, hogy egy egyedülálló miért nem gondoskodhat egy kisbabáról?
Gondoskodhat róla, csak nagyon-nagyon sok ember vár kisbabára, tehát újszülöttre. És újszülöttből sokkal kevesebb van örökbefogadható vágynyilvánító.
Igen, de miért ér többet nekik vajon egy, nem tudom, egy házaspár, mint papíron egy egyedülálló ember?
Hát gondolom azért, mert például az egyik tud pénzt keresni, meg a másik a gyereket neveli, az egyedülállóknál ez annyira nem tud lenni. Meg egyszerűen szerintem azért is, mert hogy ez a fajta nézet azért ott is nagyon-nagyon erős, hogy a család szentettsége meg.
Igen, hát erre utaltam én is.
Amik úgy vannak, ahogy az eredetileg jó gondolni, ami szerintem egyébként teljesen irreleváns kéne, hogy legyen. Tehát az, hogy most ki milyen összetételben, hogyan, hány évesen, tehát tök mindegy, mert a gyereknek a jövőjét nem ez fogja meghatározni. Tehát nem ez fogja, mert látok párokat belebukni, és tehát mindenféle példát lehet látni.
Igen, én is ezzel kérdeztem tőled, amit kérdeztem, mert nyilvánvalóan meg lehet magyarázni ezt a döntést, vagy hát nem tudom, hogy ez mennyire van. Egyáltalán ki van az mondva, hogy ne próbálkozz, vagy ne is várj a csecsemőt, csak ott a sorok között.
Tehát te bejelölted a csecsemőt is?
Nem, én nem jelöltem be a csecsemőt, egyrészt mert tudtam ezt, hogy nem, és azt gondolom, hogy egyébként a pszichológusi beszélgetés az, ahol valójában a gyereknek a kora és a neme durván így bejelölődik, nagy még ilyen intervallum legalábbis kimondódik a pszichológussal a beszélgetés során, tehát ott nagyjából ezt így lefektetődik, hogy ki az, aki nekem mondjuk, ha most rólam beszélünk, megfelelne, vagy a leginkább alkalmasan tudnánk összejönni.
Miért van az, hogy te viszonylag hamar kaptál gyereket egy év után?
Hát egyrészt azért, mert nagyon nyitott voltam, tehát mondjuk a származás tekintetében.
Ez kulcskérdés, mint amennyire én tudom.
Abszolút. Abszolút. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon fontos. Ugye nem tudom, hogy mondhatom-e a részleteket.
Hogyne.
Majd mondjátok, de hogy igazából ez nagyon-nagyon fontos, hiszen nagyon-nagyon sok gyerek van, nem biztos származása, vagy hogy mondjam, tehát nem lehet pontosan megmondani, mert ugye vagy valamelyik szülője, vagy egyik szülője se ismeretes, hiszen akár megtalálódik valahol az a kisbaba, vagy akárhol bekerül, és akkor ugye nem lehet tudni a származását. De hogy ezzel együtt ugye nem lehet tudni azt se, hogy milyen csak feltételezni lehet, hogy milyen prenatális időszakot élt, ugye meg egyéb háttérinformációkat sem lehet tudni ezeknél a gyerekeknél.
Tehát, hogy például van-e betegsége, lesz-e valami olyan tartós fogyatékosság, amivel a leendő szülőnek majd foglalkoznia kell?
Így van. Hát meg ugye az, hogy ezek nagy részt ugye gondozatlan terhesség végén, tehát ezek a gyerekek gondozatlan terhességből származnak, ami azt jelenti, hogy őket nem látja orvos, ami nem is feltétlenül baj, azt gondolom, hogy nem biztos, hogy feltétlenül mindig kell, csak hogy azért ott a dohányzás, az ivás, a droghasznát általánosabb. Szóval kevésbé van a fejekben, meg az összefüggés, és ez a gyereknek ártani fog, ott.
Magyarán nem akar mindenki nehéz sorsú gyereket, sőt, szinte senki nem akar nehéz sorsú gyereket, hanem egy olyan gyereket szeretne, aki mintha az övé lenne, és igazából az elvárásai is így néznek ki, ha jól értem.
Nagyon jól érted, és bocsánat, csak pontosan ezért sajnálatos egyébként az egyedülállóknak a korlátozása, mert ők azok, akik szerintem sokkal inkább nyitottak. mindenféle kevésbé szabályozottságra.
Igen, erről mi is beszéltünk, hogy egyrészt az egyedülállóak, másrészt pedig az LMBTQ társadalom képviselői is abszolút nyitottabbak az olyan gyerekekre, akiknek mondjuk ilyen
úgy kell csinálni, mintha egyedülállóak lennének már jó régen, most meg aztán még nehezebb nekik.
Igen. Mindjárt rátérünk arra is, hogy Patrikkal kapcsolatban neked milyen nehézségekkel kell és kellett szembenézned, de azért én arról még nem beszéltünk, hogy te miért döntöttél úgy egyedülálló nőként, hogy szeretnél örökbefogadni, amit mondjuk azért szerintem sokan megijednek, és akkor utána majd azt is rácsatoljuk, hogy ráadásul a félvilágot bejártad vele, elindultál gyakorlatilag a semmibe.
Hát igazából azért, amiért szerintem így mindenki, hogy van, vagy eljön az az időpont az ember életében, hogy szeretne egy gyereket, nem is feltétlenül azért, hogy most ezt mint nőként megszülöm, hanem azért, mert ez egy fejlődési szint szerintem, egy gyereknevelése. Az én azt gondolom, az egy fejlődésbeli változást igénye, tehát az embernek egy másik szinten kell fejlődnie. És erre ez vagy eljön ez a pillanat szerintem az ember életében, hogy ezre vágyik, vagy nem jön el. De hogy egyik se jobb vagy rosszabb, nekem egyszer csak eljött, mondjuk ez is fieség, hogyha azt mondom, hogy későn, mert mi van későn, semmi nincs későn, de mondjuk a nagy átlaghoz képest azért kicsit később sikerült erre ráébredni, és aztán nekem nem lehetett fizikailag gyerekem, és akkor nekem egyértelmű volt, hogy örökbe lehet fogadni. Tehát nekem most sose volt idegen ez a gondolat tőlem. Nekünk volt a családban is örökbefogadott gyerek, nem a szűk, tehát nem testvérként, vagy ilyesmi, de azért tudtam róla, hogy ez egy létező fogalom már gyerekként is, és hogy ezzel nincsen semmi gond. Tehát ez a fajta nyitottságom azért alapból is megvolt, és nekem ez így logikusnak tűnt, hogyha nem lehet saját, akkor miért ne legyen egy olyan, aki már itt van a világon, és nincs helye gyakorlatilag.
És amikor találkoztatok Patrikkal, akkor mit vettél észre magadon, akár csak abban, hogy úgy reagáltál erre a helyzetre, ahogy számítottál rá, vagy meglepetést okozott ez, mert azért ez mégiscsak egy, még akkor is, hogyha van ennek nyilván egy fokozatossága, tehát hogy amíg hozzád kerül az a gyermek, addig nyilván egy csomó mindent megtudsz róla, meg te magad is átgondolsz egy csomó mindent, de hát egészen más valamiben belegondolni, meg más az, amikor történik az emberrel.
Hát abszolút, én nem tudtam semmit elképzelni, megmondom őszintén, mert ugye gyakorlatilag felolvassák neked, ez egy ilyen többszintű ismerkedési fázisok vannak, az ismerkedés során. Legelőször csak fölhívnak, és azt mondják, hogy Patrik, és mikor született. És akkor válaszolni, hogy érdekel, nem érdekel. Hát most nyilván ezen mi ne tudjon érdekelni. Igen, akkor be kell menni, felolvassák a papírokat. Tehát meg se nézheted, hanem felolvassák neked a papírokat, ami az ő esetében ugye mondjuk 3 évesen egy komoly mappányi anyaga volt, már csak a problémái miatt is.
Amit ja, tehát a kortörténet, meg hogy mi történt vele eddig, azt mondják el.
Így van, a különböző vélemények, stb. És ezeket így felolvassák, ebbe bele lehet kérdezni, én megtettem, bár nem volt rá válasz, úgyhogy tulajdonképpen meghallgattam a felolvasást.
De mibe kérdeztél például bele? Tehát, hogy lehet-e tudni azt, hogy mondjuk amikor az anyukája hasában volt, akkor mi történt vele, vagy mi volt az, amire te kíváncsi voltál?
Nem, például arra voltam kíváncsi, hogy mi az a pszichomotoros retardáció. Én nem tudtam, hogy ez mi. És akkor mondta, hogy ő se tudja, mármint a tegyeszes tanácsadó, mondom, akkor jó van, akkor haladjunk tovább, mégis ne akadjunk ezen fönn. De mondjuk aztán az is kérdésem volt, hogy most, mert egyik papíron 34 hétre született, a másikon 36-ra, hogy mondjuk mégis meg mikorra. Mégis tök mindegy, mert ha az ember dönt, akkor úgy is dönt, akkor most mindegy ez a két ide, hogy csak a pontosság kedvére, hogy egyébként mennyire volt fontos ennek a gyereknek az, hogy mikor született meg. Tehát már ott elvesztettük-e a fonalat ebben a gondozási történetben. Szóval, hogy ilyen kérdéseim voltak, de teljesen fölösleges volt kérdezni, mert ezek az emberek, én azt vettem észre, hogy olyan szinten vannak távolságban a valóságtól, hogy nincsen átfedés, tehát nem érdemes kérdezni.
Vagy hát nekem legalábbis ez volt a benyomásom életem során, mert hogy beszéltünk már erről az adásban, az én családom is érintett, az én szüleim fogadtak körökbe egy kislányt, meg neveltek is állami gondozott gyerekeket, hogy bár ugye hát ennél jobban alig ha szólhatna valami az emberségről. Tehát ez a helyzet, ez szerintem 100%-osan arról kéne szólnia. Valahogy mégis úgy van ez az egész intézve, mintha tényleg valamilyen tranzakció lenne. Nem? Mm-hmm. Tehát, hogy, és nyilván az ember ilyenkor félve is kérdez, meg sem érzéketlen nem akar lenni, sem nem akar úgy viselkedni, mint egy vásárló a szupermarketben, de a másik oldalon, mintha mégiscsak így viselkednének vele egy csomó helyzetben. Nekem legalábbis ez volt az érzésem.
Igen, szerintem ezt nagyon-nagyon jól érezted, vagy megláttad, hogy tényleg így van. Tehát eleve az az alap felállás, hogy a leendő szülőnek, vagy a leendő szülőknek gyakorlatilag nincsenek jogaik. Tehát, hogy ebben a történetben, hogy csak a gyermek a fontos, és a gyermeknek keresnek, és a gyermek az első, és ami egyébként alapattitűdként érthető is, mert azért itt a szülő, leendő szülő azért legalább annyira fontos, hogy ebben a folyamatban érzelmileg támogatva kellene lennie, persze nincs. A gyerek ugyanúgy nincs, de ezt az ember csak utólag tudja, tehát amikor ugye ebben a felkészülési fázisban van, akkor tényleg elhiszi, hogy hú, hát neki itt aztán örülni kell, hogy egyáltalán beléphetett az ajtón, lenyomott a kilincset. Amit te is mondasz, hogy nem nagyon mersz kérdezni, de ezért van ez. Ugye a gyermeknek a jogaira, az igazára, az előnyeire, tehát hogy minél sikeresebb legyen az ő örökbeadása arra hivatkozva, ami ugye azért utóbb, azért évek során kiderül, hogy ez az egész egy marha nagy máz gyakorlatilag, ami mögött nagyon-nagyon-nagyon kevés igazság van.
Ti mennyi ideig éltetek Magyarországon, és ez alatt az idő alatt számodra mi derül ki Patrik állapotáról?
Hát ugye ezekből a papírokból azért kiderült már egy pár dolog, de én megmondom azt, hogy van ez a, utána az, az ismerkedési szakasz, és én ránéztem, és én láttam, hogy nincs komoly, úgy nincs komoly baja, hogy az eszével nincs komoly baja. Ezt én láttam a szemén, de aztán én nem tudtam, hogy egyébként hogy van, de végül azért az utóbb kiderült, hogy ő neki óriási nagy elmaradásai vannak, nagyon-nagyon sok szempontból, tehát a képességeit tekintve, tehát ő nem tudott futni, ő nem tudott ugrani, ő nem tudott beszélni egyáltalán 3 évesen, de hogy semmilyen hangot nem tudott kiadni, nem tudott rágni, tehát hogy neki nagyon-nagyon komoly lemaradásai voltak, meg még a mai napig is vannak ugye ennek maradványai bőven. Ez volt az egyik oldal, ami nyilván azonnal nem tűnik fel, mint egy egyhetes barátkozás, az igen, hogy nem tud beszélni, de ugye az ember azt hiszi, hogy nagyon mindjárt be fogja hozni, majd nagyon gyorsan, tehát ez aztán nem így van, és ezek ugye az a következő éveknek a tanulságai lesznek aztán, és ugyanez az idegrendszeri károsodás, tehát amilyen traumákat ezek a gyerekek, ha nincs szerencséjük, átélnek, az egy borzasztó nagy csomag, tehát idegrendszerileg, lelkileg, minden szempontból igazából ez azt gondolom, hogy a képességeket nagyon jó terápiák vannak, nagyon jó módszerek vannak, hogy behozza az ember a lehető legjobban, de ezt a fajta traumatizáltságot kompenzálni és terápiával valahogy kiküszöbölni, mely terápia egyébként nem elérhető, az szerintem az a nagyobb csomag.
Nekem anyaként az jutott eszembe most elsősorban, ahogy beszélsz, hogy én szerintem elég sokan vagyunk, akik, ha nem is mindig, de pillanatokra azt érezzük, hogy akár egy bevásárlás nehéz elintézni egy 3 éves gyerekkel, és erre egy óriási lelkierő kell alkalmanként. De az, hogy te magadhoz vettél egy ilyen kis csomagot, akivel nyilvánvalóan lelkileg és fizikailag is foglalkozni kell, és nem, hogy
nem, hogy nem a bevásárlást intézed el vele, hanem kiköltöztél vele egy másik országba. Tehát számomra ez egy olyan lépés, amit nem tudom, hogy én valaha megmernék-e lépni. Miért mentetek el?
Hát több dolog miatt. Egyrészt én éltem itt korábban, és én tudtam, hogy ez mennyire másabb hely sok szempontból. Aztán hát igazából azért ő neki nem volt helye a magyar társadalomban sem, és a magyar az iskola rendszerben, vagy óvodai rendszerben, vagy nem tudom most, oktatási rendszerben sem volt neki helye. Tehát én nem láttam a jövőjét, őt az óvodáros úgy kellett felvetetnem a körzetes óvodába, hogy a jegyzőnek kell írjak, hanem akarták felvenni. Tehát én tudtam, hogy itt egyszerűen nem lesz jövője, 100%, hogy nem lesz otthon. Szóval sajnos ezt én be kellett lássam nagyon hamar. Nagyon-nagyon hamar.
De ez valameddig neked egyébként dilemma volt? Tehát te tiprottál ezen? Tehát szerettél volna itt maradni Patrikkal Magyarországon?
Nem, egyáltalán nem szerettem volna ott maradni Magyarországon, csak hát azért kell ehhez lelki erő, kell ehhez
a bátorság.
Néhány dolgot összerakni, hogy az is. Ember azért el tudjon indulni, így beültem a kocsiba, a három kutya meg a gyerek, meg azt mondtad, hogy azért ehhez kell előkészület, és ahogy mondtátok is, ugye, hogy azért egy kis gyerekkel is azért ez nagyon nem egyszerű előkészülni se. Tehát, hogy kellett rá idő. És ugye ezt az időt Magyarországon tengettük a helyi oktatási intézményekben, és azt kell mondjam, hogy amióta ide jár, szóval azért ég és föld a különbség az ő fogadtatásában, az integrálásában, az elfogadásban.
Tehát segítőkészen állnak hozzá, befogadóan, tehát valóban érezhetően.
És ez teljesen átlagos óvoda?
Teljesen átlagos, ez egy falusi óvoda, meg egy falusi iskoláról beszélünk, ahol két hét után behívtak, mert látták, hogy a gyerek, ugye nem, egyik nem az, hogy a nyelvet egyáltalán, és behívtak minket, hogy akkor mi van, mi történt, és akkor elmondtam a sztorit, és hát persze nem akartak kinni a fülüknek, mikor mondtam, hogy mik voltak, meg mi az, ami kiderült az én múltjából, amikor a nevelőszülőknél volt, és akkor ezt így nem értették, hogy nem tudták összerakni, hogy ez hogy történhet meg. És azt mondták nekem, sose fogom elfelejteni, hogy Anna, nézd, mindegy mi volt, azon már nem tudunk változtatni, az a lényeg, hogy mostantól mi van, és mi egy csapat vagyunk. És el nem tudom mondani ezt a megkönnyebbülést, amivel ott ültem, hogy nem kell ezt a közönyt éreznem állandóan, meg az elutasítást abból a szempontból, hogyha próbálnék a gyereknek valami előre haladási lehetőséget keresni, vagy egyáltalán csak, hogy fejlődjön a kortársaival.
Ezzel a múlttal kapcsolatban, amit ott nekik elmondtál, elmondasz nekünk egy-két dolgot, hogy mi ez, ami történt vele, mondjuk a nevelőszülőknél?
Hát például az, hogy az első a nevelőszülőjétől, ugye ő másfél évesen egy pillanat alatt ki lett tépve a rendőrség által, mert hogy az a nevelőszülő verte valamelyik gyereket, és hát ennek a nyomai lettek a testén, amit az óvodában észrevettek. Ez egy városon belül volt, ugye? És a másik, és akkor azonnal átcsapták egy másik nevelőszülő az hatodik gyereknek, ahol viszont őt valamelyre kezdetektől utálták. És hát ott hát elég sok minden történt, és hát ő nem nagyon fejlődött onnantól, tehát másfél évesen gyakorlatilag megállt a fejlődésben, méretileg, minden szempontból. És nem is nagyon evett, de nem is nagyon etették, nem nagyon mozgott, nem is nagyon mozgatták számi fejlődést.
Ezt honnan tudtad meg egyébként ilyen részletességgel, mert azok alapján, amit mondtál, gondolom nem a Gyivibe mondták el, vagy ott?
Nem, de hogy is nem. Nem, hát erre így utólag rájöttem. Ugye egy hétig mi azért együtt voltunk ott abban a környezetben. És tudod, amikor mondatok így megmaradnak benned, és utána összeraksz egy képet.
Na meg rákérdeztél, és ő elmondta, mennyire ő ezt el tudta.
Meg ő is emlékszik. Uh-huh. Akkor nem tud beszélni, de most már nagyon sok mindenre emlékszik.
Mennyire tudott kialakulni közöttetek egy bizalmi kapcsolat? Ugye ez nyilvánvalóan egy kulcskérdés, ráadásul azt olvastam ugye a blogbejegyzéseit között is, hogy azért ez nálatok is abszolút megvan, hogyha te mondjuk valahova elmennél, vagy éppen olyan paszban van Patrik, akkor akár ha a szobába, az másik szobába átmész, már akkor megijed attól, hogy elhagyod. Ráadásul ugye ti egy országot is váltottatok, jó, hogy együtt, de gondolom azért neki az is egy nagy változás volt, vagy váltás volt az életében.
Neki nagyon nagy váltás volt minden, meg ráadásul neki a váltáshoz, ugye az az alapvető tudása kötődik, hogy onnantól neki rossz lesz.
Igen.
Kérde rosszabb lett mindig.
Igen, erre gondoltam én is.
Igen. És ezért nehéz. A kötődés az egy nagyon nehéz dolog ezekkel a gyerekekkel. Tehát én azt látom, hogy aki nem csecsemőként, és azt gondolom, hogy emiatt is van az, hogy az emberek fehér kis csecsemőt szeretnének, mert ott egyszerű a dolog.
Mit egyszerűnek tűnik inkább, nem?
De hogy egy 3 éves gyerekkel, aki traumatizálva van, és minimum az a traumája, hogy az anyja elhagyta, vagy elvették tőle, azért ott nagyon-nagyon nehéz kialakítani a kötődést utólag. Nagyon nehéz dolog. És azért sem, mert ő sem tud, de a Patrik az nem is ismert az érintést. Nem lehetett megölelgetni, meg így hozzányúlogatni, mint egy kisgyerekhez az ember természetesen ugye hozzá nyúl, vagy oda bújik, vagy bánni. Ez vele lehetetlen volt. Tehát nagyon-nagyon nehéz ez a dolog. Tényleg nehéz, és ehhez is azt gondolom, hogy olyan szakmai segítségnek kéne lenni, ami nem volt. Nem volt meg semmelyik oldalról se.
És most van?
Tehát ez egy... Most van, igen. Igen.
Egy kis spanyol faluban?
Rá tudtunk ülni egy ilyen integráló rendszerre, amiben benne lesz minden oldal előtt.
És az ott helyben? Vagy el kell mennetek egy nagyobb városba? Vagy hogy működik ez?
Nem, itt helyben van minden.
Hát a ti történetetek szempontjából ez nagyon jó, és ezt örömmel halljuk, de úgy összességében pedig valóban nagyon elkeserítő, hogy egy spanyol kis faluban jobban biztosítottak a körülmények, mint akár Magyarország fővárosában. Nagyon sok boldogságot és sikert kívánunk nektek a további kötődéshez, fejlődéshez, és gratulálunk ahhoz, hogy ennyire bátor vagy.
Igen, hajrá nektek. Üdv Patriknak.
Köszönjük szépen.
Köszönjük, hogy ma is az Uniszexet hallgatták, jöjjenek velünk jövő héten is, addig pedig hallgassanak vissza bennünket a Klubrádió weboldalán és a főbb podcast megosztó felületeken. Búcsúzik Önöktől a két műsorvezető, Kovács Gellért és Kerekes Bori.
Uniszex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek. Uniszex. Mindenkinek jó.